Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a csoportomat és az elmúlt egy évben elért eredményeket. Ugyan a 2012-es lendület pályázaton kaptam támogatást, de idén január 1-én indult meg ténylegesen a csoport, a korábban már az ERC pályázatból megalapított csoport. A csoport tagjai, de látszik, hogy volt azért változás, vannak új tagok. Nógrádi Dániel egy már állandó munkatárs az egyetemen, van két posztdoktorunk, Pásztor Attila és Trombitás Norbert doktorandusok, és van egy ötödéves diplomamunkás, illetve vannak még fiatalabb hallgatók, akiket nem írtam még föl, remélhetőleg ők is hasznos tagjai lesznek majd a csoportnak. Hadd mondjak pár szót az együttműködéseinkről. Egy nagyon fontos együttműködésünk van Kovács Tamás lendület csoportjával, aki hétfőn tartott itt rövid előadást. Ennek az együttműködésnek a keretében közösen elnyertünk egy elég jelentős gépidőt az EU-nak a úgynevezett PRÉSZ számítógépidő pályázatán, amely jövő év első felében fog lejárni. Egy másik fontos együttműködés egy torinói és egy houstoni kollégával, szintén egy gépidőpályázat kapcsolódik hozzá, ami egy amerikai DIO is pályázaton történt. Ennek az a fontos jellemzője, hogy ez a kolléga, a houstoni kolléga egy kísérleti fizikus, a Claudia pedig egy fenomenológiával foglalkozó fizikus. Tehát az a célja ennek az együttműködésnek, hogy megértsük a kísérletekkel, a CERN-ben zajló kísérletekkel való kapcsolatot. A harmadik fontos együttműködés pedig egy régóta jól működő Budapest-Marseille-Wuppertal közötti kapcsolat. Kutatási programunk a elméleti részecskefizikáról szól, mégpedig a protonokat és neutronokat alkotó kvarkok és gluonok közötti erős kölcsönhatásról. Talán nem mindenki tudja, mostanában sokat lehet hallani a Higgs részecskéről és a részecskék tömegéről, amely Higgs részecskének, amit a Higgs részecskének tulajdonítanak, de igazából ezeknek a részecskéknek, protonoknak és a neutronoknak a tömege az nem a rengeteg pénz és munka árán megtalált Higgs és Nobel-díjjal jutalmazott Higgs árán jön, hanem ezeknek a kvarkoknak és a gluonoknak a kölcsönhatásából. Hogyha megértjük ezt a kölcsönhatást, megérthetjük ezen részecskék tömegét. Ez már korábban megtörtént, de a protonnak és a neutronnak nem ugyanannyi a tömege, és ez a pici különbség, ez abból jön, hogy a kvarkoknak a tömege különböző és a töltése különböző. Ha ezt megértjük, ez is rendkívül fontos, hiszen ez a pici különbség a proton-neutron között, ez adja az anyagnak a stabilitását. Tehát ennek köszönhető, hogy vannak atomok, azok stabilak, és egyáltalán létre tudtak jönni ezek az atomok az ősrobbanást követően. Egy másik fontos terület az a nagy hőmérsékletű, erősen kölcsönható anyagnak a vizsgálata. Szeretnénk megérteni a korai univerzumban, illetve a nehéz ionütközésekben pontosan mi történik. Szeretnénk ezt az átmenetet, az átmenet tulajdonságait minél jobban leírni. Kapcsolatot találni a kísérlettel, erről vonatkozott ugye a második együttműködés. És hát a kölcsönhatás erős jellege miatt numerikus módszerekkel tudunk csak dolgozni, ami az óriási számítógépidőre van szükség. Hadd mondjak pár szót a szükséges számítógép infrastruktúráról. Már említettem két pályázatot. Ezek azért nem magyar pályázatok, mert külön-külön ezek akkora mennyiségű gépidők, ami a teljes magyar szuperszámítógép kapacitás. Ezen kívül van egy saját klaszterünk, amit a lendület pályázat segítségével tudtunk felújítani. Körülbelül meg tudtuk duplázni a teljesítményét a korábbi klaszternek. Ez önmagában is körülbelül ugyanakkor a teljesítmény, mint ezek a pályázatok külön-külön. Tehát itt nagyon komoly számítógép teljesítményre van szükség. Egy képet mutatnék is az egyetemen levő klaszterről. És akkor rátérnék nagyon röviden, hogy milyen eredményeket sikerült ebben az évben elérnünk. Ugye említettem a protonok és neutronok közötti tömegkülönbséget. Ez még nem a végleges eredmény, hanem ez egy első közelítő megoldásból jön, amikor csak vezető rendben veszük figyelembe ezeket az apró effektusokat. De láthatjuk ezen az ábrán, talán csak koncentráljunk az első oszlopra, ami tényleg a proton-neutron közötti különbséget mutatja. Ez a mért érték, ez a kicsi pötty. És a két különböző színű, a piros és a zöld ábra mutatja a két különböző effektusból jövő tömegkülönbséget. Az egyik a kvark tömegek különbségéből, a másik pedig a töltések különbségéből. Ezek egymás ellen dolgoznak, és a teljes eredő effektus az ennyi, és a hibán belül ez jól egyezik a kísérlettel. És másik két részecske tömegkülönbségre, és ezt megtettük, és ott is jó az egyezés a kísérleti adatokkal. Dolgozunk azon, hogy a teljes megoldás is meglegyen, hogy ne legyen semmilyen közelítés a számolásban. A következő eredmény, ahol a kísérlettel való kapcsolatot keressük, ugye ezek a nehéz ion kísérletek nagyon komplikált rendszerek, hiszen nagy atomokat ütköztetünk össze óriási energiával, ahol reményeink szerint rövid időre létrejön egy plazma a kvarkok és gluonok között, de az nincsen egyensúlyban, talán rövid ideig igen, és aztán a végén a kirepülő hadronokból szeretnénk megmondani, hogy mi történt a plazmában. Erre egy jó módszer lehet az, hogyha a megmaradó töltésekre koncentrálunk, megmaradó mennyiségekre, hiszen azok nem vesznek el, és valamilyen információt őriznek arról, hogy mi történt a plazmában. Hogyha megmérjük kísérletben ezeknek a megmaradó mennyiségeknek az eloszlását, például az elektromos töltésnek az eloszlását, akkor az információt hordozhat arról a pillanatra, amikor megfagytak ezek a hadronok. És ugyanezt a töltéseloszlást ki is tudjuk számolni elméleti úton, ez amit mi csinálunk, és a kísérleti kollégák értékelik ki a kísérleti eredményeket. Itt egy első eredményt mutatnék, ami a Physical Review Letters-ben volt idén publikálva. Ez az elektromos töltésnek a harmadik, második és első momentumainak egy kombinációt mutatja a hőmérséklet függvényében. Ez az elméleti számolás eredménye. A kísérletben pedig ez egyetlen egy szám, egy jó nagy hibával pillanatnyilag. Ez még nem az LHC-ból jön, hanem a Brookhaven-i gyorsítóból, de dolgoznak a kollégák az ALICE kísérletnél ezen. És ha ezt a számot összevetjük majd az elméleti görbével, akkor ez meg tudja mondani a hőmérsékletet, hogy mekkora hőmérsékleten történt ez a kifagyás. Reményeink szerint ezt tenni jóval pontosabban meg fogjuk majd tudni mondani a jövőben. És akkor a további eredmények, csak röviden, ezeknek a megmaradó mennyiségeknek a fluktuációja arra utal, mintha a különböző kvarkízek, a könnyű, illetve a ritka kvarkok különböző hőmérsékleten olvadnának meg. Erről is született egy publikáció, de ez is egy olyan kérdés, ami nagyon megosztja a community-t, ezért dolgozunk azon, hogy ezt több mennyiségen keresztül is megvizsgáljuk és meggyőzzük a közvéleményt arról, hogy ez valóban így van. Aztán egy megjelenés alatt álló publikáció az erősen kölcsönható anyagnak az állapotegyenletét vizsgálta, illetve van két folyamatban áll levő munka, amiknél már elkészült a cikk, de még nem lett beküldve. Az egyik a részecskék spektrálfüggvényeit vizsgálja a magas hőmérséket, a másik pedig a nehéz kvarkok közötti kölcsönhatást, amivel a nehéz kvarkokból álló részecskéknek a viselkedése érthető meg magas hőmérsékleten. És akkor nagyon röviden beszélnék még arról, hogy mik a további tervek. Ugye a két gépidőpályázat, amit említettem, az két külön projekthez kapcsolódik. Az egyik, amit a debreceni csoporttal közösen csinálunk, szeretnénk megérteni, hogy hogyan néz ki az erősen kölcsönható anyagnak a fázisdiagramja, hogyha alacsonyak a kvarktömegek, történik-e megfelelően kicsi kvarktömegek esetén elsőrendű fázis átalakulás. A másik pályázat, amiről már többet beszéltem, ott szeretném meghatározni a töltések eloszlásának a magasabb momentumait, azért, hogy lássuk, hogy ez a kapcsolat, amit itt a kísérlettel elvégeztünk, ez más mennyiségekre is fennáll lehet. Tehát ez még önmagában nem igazolja azt, hogy az elmélet és a kísérlet között tényleg egy összhang van, hiszen egyetlen egy számot kapunk a kísérletből, abból fogunk kapni egy hőmérsékletet. Ha további mennyiségeket is össze tudunk majd hasonlítani, akkor látni fogjuk, hogy tényleg konzisztensen minden mennyiségből ugyanazt a hőmérsékletet kapjuk-e. Ezen kívül még tovább vizsgáljuk a fázisát, mert tulajdonságait, hogyan változik a topológia, spektrálfüggvények, amit már említettem. Egy nagyon nehéz kérdés a nem nulla kvark sűrűségnek a vizsgálata, és persze folyamatosan dolgozunk újabb módszereken, főleg ez az utolsó témakörhöz. Köszönöm szépen a figyelmet.